Kellemes délutánt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Elsőként a kriptoeszközök világából hoztam önöknek egy beszélgetést, amikor Andor Tóth Anna és Vidánkovics Attila arról beszélgetnek a piaci aktualitások mellett, hogy úgymond a fake news hogyan befolyásolta nemrégiben a kriptoeszközök árfolyamát, hiszen a leghitelesebbnek gondolt sajtóorgánumok, amik kifejezetten a kriptoeszközökkel kapcsolatos hírekre specifikálódtak, elterjesztettek egy olyan hírt, ami nagyban befolyásolta többi közt a bitcoin árfolyamát is. Andor Tóth Anna Vidánkovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélget.
Piaci aktualitásokkal kezdünk, hát van miről beszélni, voltak nagyobb mozgások a bitcoin árfolyamában az elmúlt napokban, hát hét elején okozott egy álhír, utólag kiderült, hogy álhír volt, elég nagy ugrást az árfolyamban. Mi történt, mik a részletek?
Az történt, hogy egy jól felépített Telegram csatornán valaki a Bloombergre hivatkozva közzétette, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet jóvá hagyta a BlackRocknak a Bitcoin ETF-jét, amit ugye a spot piacra szánt, és már nagyon várja a piac, hogy jóvá legyen hagyva. Most önmagában, hogy egy ilyen Telegram csatorna ezt közzéteszi, még nem indul be ilyen futótűzként, de amikor a Cointelegraph átvette ezt a hírt, és közzétette, onnantól kezdve mindenki, hiszen a Cointelegraph az egyik leghitelesebb hírforrás, őrőlük köztudott, hogy jól leellenőrzik a forrásokat, ami ez esetben ugye nem történt meg. Úgyhogy akkor onnantól kezdve mindenki készpénznek vette a hírt, és ez beindította a piacot. Úgyhogy nagyon gyorsan 7-8%-ot emelkedett átlagosan minden, ugye elsősorban a bitcoin. Aztán itt most erről kiadott egy sajtóközleményt a Cointelegraph, hogy mi történt náluk házon belül. Nyilván később próbálták visszaellenőrizni a forrást, a Bloombergen semmi nem jelent meg. A Cointelegraph közvetlenül felvette a kapcsolatot a BlackRock-kal, utána eltüntették a híreket, amikor kiderült, hogy ez álhír. Belső vizsgálatot indítottak, ennek az eredményeit is közzétették. Úgyhogy a piacon volt egy nagy felfutás. Nyilván, amikor kiderült, hogy álhír, akkor valamennyit korrigált a piac, de nem esett vissza az induló értékre, úgyhogy majdnem elérte akkor a 30 ezer bitcoint az árfolyam, és hát ugye 26 ezer valahány százról indult el, úgyhogy ez egy elég szép ugrás volt, viszont néhány száz, vagy körülbelül $1000 esett vissza, tehát most is ilyen 28.500 környékén mozog. Miért lehet ez így? Miért nem esett vissza az induló árfolyamra? Gyakorlatilag a piac biztosra veszi, hogy az SEC, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet előbb-utóbb jóvá fogja hagyni ezt a Bitcoin ETF-et. Ezért nagy valószínűséggel most, akik megvették, azok nem kezdtek pánikszerű eladásba, hanem nagyjából az a általános várakozás, hogyha ez a Bitcoin ETF elindul, akkor onnantól kezdve startot lőtt a BIK a piac. Hogy ez valóban így lesz, ezt nem tudjuk, de egyértelmű, hogy ezt várja a piac.
Lehet ennek valamilyen következménye? Ugye a kriptopiac tudjuk, hogy máshogy működik, mint a hagyományos pénzpiac, de itt lehet következmény?
Nagyon erős a gyanú, hogy itt egy piaci spekuláció volt, tehát valakik ezt meg akarták játszani. Nagyon nagy kérdés, hogy a Cointelegraph csapatában van-e olyan, aki ezt elősegítette. Ugye itt a vizsgálatok kiderítették, hogy egy olyan Telegram felhasználó osztotta meg a hírt, aki hosszú ideje, legalább 3 éve, jól értesült hírekkel rendelkezik, és nem szokott össze-vissza posztolgatni. Tehát úgy tűnik, hogy vannak olyan fiókok, amiket direkt erre használnak, hogy felépítenek egy felhasználót, aki beiratkozik ilyen-olyan kriptos csoportokba, és hitelessé teszi magát azzal, hogy jól értesült, és nem mond fals infókat.
Aztán egyszer csak mégis.
Na most az a kérdés, hogy ez mennyire volt jól szervezett, mert mi még nem végeztünk számításokat, de egyébként a blokklánc, ugye mivel publikus a főkönyv és minden tranzakció látszik, ezért nem olyan nehéz becsülni számokat, hogy honnan indult, tehát hogy milyen címekről indultak ezek a műveletek és milyen összegekkel, de hát itt azért akár $100 millió feletti nyereségeket is el lehetett könyvelni. el lehet könyvelni egy-egy ilyen akcióval. Úgyhogy nem zárható ki az sem, hogy a Telegram csapatában volt valaki, aki ezt elősegítette, mert egyértelműen a belső protokoll meg lett szegve. Tehát itt ugye abban a tisztázó cikkben, amit közzétett a Cointelegraph, itt a belső működésükből feltártak néhány részletet. Ez egyértelműen kizárja, hogy egy ilyen Telegram felhasználó által közzétett információból bármi is ellenőrzés nélkül kikerülhessen az oldalra. Úgyhogy ezt nem tudjuk, lehet, hogy nem is fogjuk megtudni. Lehet az is, hogy csak egy túlbuzgó kollega volt, aki hirtelen egy ilyen fontos hírt közzé akart tenni, hogy nehogy a konkurenciából valaki megelőzze őket, és mondjuk a CoinDesk-en előbb jelenjen meg a hír. Viszont a futótűz elindult, hiszen nem sokkal azután, hogy a Cointelegraph ezt közzétette, a legnagyobb influencer, akinek több millió követője van, ugye ez a Coinbüro, ő azonnal átvette a hírt a Cointelegraph-tól.
Hát hiszen egy megbízható forrásnak gondolta mindenki.
Mindenki, és hát innentől kezdve pedig azt lehet mondani, hogy egy-két órán belül az összes olyan kriptos média, aki számít, az már beszámolt a hírről.
Na hát ez történt a piacon az elmúlt napokban, viszont váltsunk egy kicsit témát. Részt vettél a hazai vezérigazgató találkozón, amiről szintén szót kell, hogy ejtsünk. Hogy kerül 2023-ban egy vezérigazgató találkozóra egy kriptos személy?
Hát ez a kriptos személy, aki jelen esetben én vagyok, most már harmadik éve vesz részt a vezérigazgató találkozókon, mint vendég, és egyébként mint előadó. Valamikor egy korábbi vezérigazgató találkozón szükség volt kripto témára, hiszen ezt kérték a résztvevők, hogy legyen valaki, aki beavatja őket a kriptovilág rejteimeibe, és akkor engem megtaláltak, nagyon szívesen vállaltam, és szerencsére tetszett mindenkinek akkor, amit tőlem hallottak, úgyhogy így lehet mondani, hogy bekerültem a csapatba. Ez egyébként egy nagyon-nagyon jó hangulatú, nagyon családias találkozó, mindig valamilyen vidéki kastélyban van.
Kik voltak ott, kikre gondoljunk?
Hát ott voltak például a Porsche Auto Hungáriától, a Detrix-től, kim volt a HEPA, és hát sokan mások, lehetne itt még hosszan sorolni a sort, a Netrix-től is ott volt, a Kultsoft, most hirtelen ezek jutottak eszembe, és bocsánat azokkal, akiket kihagytam, de hát sok nagy ismert Magyarországon működő vállalatnak a vezetője az képviseli magát ezen a rendezvényen.
És akkor azért adnak ennek a rendezvénynek egy kriptos részt, hogy a mai magyar vállalatvezetők ismerkedjenek ezzel a világgal?
Én azt gondolom, hogy őket érdekli, és ez inkább a vendégektől volt kérés, hogy legyen kriptó, és ez minden évben meg is szokott ismétlődni. Mondjuk most a kriptó és blokklánc technológiáról elég erőteljesen elvitte a fókuszt a mesterséges intelligencia. Azt lehet mondani, hogy nem csak, hogy több mesterséges intelligenciával kapcsolatos előadó volt hívva, hanem majdnem, hogy minden előadó valamilyen úton, módon belekeverte az előadásába a mesterséges intelligenciát. Én azt gondolom, hogy eddig semmilyen technológia körül nem volt még ekkora felhajtás.
Tehát akkor azt láttad, hogy végül is napra készek ebben a témában.
Így van. Így van, nagyon profi előadók vannak ilyenkor, és nagyon profi előadások, és mivel ott a legtöbb résztvevő, tehát aki figyeli az előadásokat, is szokott az életbe előadni, ezért figyelnek, mert tudják, hogy az úgy illik, és egyébként pedig a mondani valója általában itt az előadóknak az érdekes és izgalmas volt.
Azt sokszor mondjuk, hogy a világ, a vállalatok, akár az egyéni felhasználók szépen lassan nyitnak majd a kriptovilág felé, szépen lassan fedezik majd fel, és tanulják meg ezt az új technológiát, és tanulják majd használni a hétköznapokban is. Ezt a folyamatot láttad most ezen a találkozón is? Ilyen a visszhang?
Egyértelmű, tehát egészen máshogy állnak a témához, mint néhány évvel ezelőtt, tehát most már szinte senki nem nézi le ezt a témát, és mindenki komolyan veszi, úgyhogy én azt gondolom, hogy a legtöbb vállalatvezető rendelkezik valamilyen mértékben kriptoeszközökkel, és beszélgetni sokkal könnyebb róla, mert most már az alapvető információknak a birtokában vannak, és megvannak azok a ismeretek, amik alapján már tudunk beszélgetni mélyebben is. A technológiáról is, és a kriptok természetéről is.
Akkor az már egyáltalán nem jellemző, amiről hát nem is olyan régen még beszéltünk, hogy ez a nagyon elzárkózó attitűd, eltörölni az egészet, nem szabad vele foglalkozni, lopás az egész, és el kell törölni a még mielőtt elkezdene kibontakozni ezt az egész világot.
Erre egy nagyon-nagyon jó példa volt a mostani találkozó, mert egyetlen egy cégvezető volt, aki ezt jó hangosan közzétette, hogy neki ez az álláspontja, nekem meg se kellett szólni, mert a körülálló 4-5 ember az 2-3 mondattal úgy tette helyre, hogy utána nagyon szégyelte magát.
Az elmúlt percekben Andor Tóth Anna, Vidákovics Attilával, a Mozaika Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetett.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tovább csúszik az ingatlan nyilvántartás digitalizációja egy újabb, több törvényt módosító törvény elfogadása miatt. Az új ingatlan nyilvántartásról szóló törvény több mint 2 éve, 2021. június 15-én fogadta el az országgyűlés, és február elejét jelölte meg, mint hatályba lépés dátumát. Ennek időpontját először 1 évvel, majd további 8 hónappal kitolták, hívták fel a figyelmet a KCG Partners ügyvédi társulás és a JÖSZ szakkollégium által létrehozott Studio Pragmatika tudásközpont szakértői. Süveges Lidiát és Körtvélyesi Idát a részletekről Lakatos László kérdezte.
Építőipari és ingatlanpiaci hét a Trend FM-en.
Már egy jó ideje beszélgetünk, és ebben a körben is már beszéltünk arról, hogy digitálissá válik az ingatlan nyilvántartás, de aztán folyamatosan csúszik ennek a bevezetése, most megint tovább csúszik a bevezetése. Miért? Nem sikerült megoldani ezt a digitalizációs problémát? Nem tudom, ki kezdi. Süveges Lídia.
Valóban tovább csúszik az ingatlan nyilvántartási törvény hatályba lépése. Eredetileg ugye az országgyűlés már 2021. júniusában elfogadta, és 2023. február 1-én lépett volna hatályba. Először 1 évvel lett elhalasztva ez a hatályba lépés, és most szeptemberben hirdette ki egy újabb törvényt, ami módosítja a hatályba lépést, és újabb 8 hónappal 2024. október 1-én lépne hatályba a törvény.
Ennek mi az oka? Tehát, hogy...
Az okát viszont nem igazán tudjuk, mivel maga a módosító törvény indokolása erre vonatkozóan nem tartalmaz semmilyen konkrétumot, információt, így csak sejteni tudjuk, hogy mik is állhatnak a háttérben, így főleg az lehet ennek az oka, hogy egy ilyen átfogó elektronikus rendszer kialakítása, és így ehhez kapcsolódóan az elektronikus eljárás bevezetése, az jelentős forrásokat és erőfeszítéseket, intézkedéseket igényel, és ez az úgynevezett e-ink projekt keretében valósul meg. Valószínűleg maga a projekt folyamata is hosszabb időt igényel, és ezért.
Tehát akkor az a probléma, hogy nincs rá elég pénz, nincs rá elég ember, vagy maga az informatikai rendszer nem áll még készen. Nagyjából ez lehet az oka.
Csak feltételezni tudjuk, de valószínűleg ezek állhatnak a háttérben.
Viszont beszéljünk arról, hogy mi változhat majd, vagy mi változik akkor, hogyha végre bevezetik az e-ingatlan nyilvántartást. Mitől lesz ez nekünk jobb? És akkor most Körtvélyesi Idát hallják.
Az alapvető probléma az az, hogy az ingatlan nyilvántartással kapcsolatos eljárások a mai napig papír alapon működnek. És az alapvető cél az az volt, hogy az ezzel kapcsolatos eljárásokat elektronikussá tegyék, tehát egy olyan adatbázis jöjjön létre, amelyhez az emberek könnyebben és gyorsabban hozzáférhessenek.
De bocsánat, ez az adatbázis már nem digitalizált formában létezik, hiszen valószínű, hogy ez hozzá lehet férni szinte azonnal, bárhonnan, most is, csak valamiért minden papír alapon kell kérni.
Igen, és ennek a megszüntetése a cél, vagyis az, hogy az eljárás átfutási ideje rövidebb legyen, illetve hogy magának a közigazgatásnak az adminisztratív terhei is csökkenjenek.
Az ingatlanok tulajdonlapjait már valóban most is le lehet kérni elektronikus formában, és a térkép másolatok is elektronikusan elérhetőek, viszont van egy okirattár, ami ugye mivel, hogy eddig minden papír alapon lett beadva, és igazándiból a földhivatalok is a határozataikat, például egy adásvételi szerződés esetén a vevő tulajdonjogának a bejegyzését, a határozatot erről szintén papír alapon küldik meg, így ez az okirattár így tényleges fizikai formában van jelen papír alapon, és az a cél, hogy az elektronikus ügyintézéssel már az egész folyamat elektronizáltá váljon, és az okiratok is elektronikusan rendelkezésre álljanak.
Akkor lehet, hogy ez is közrejátszik abban, hogy csúszik még ez a dolog, vagy hát késleltetni kell, mert nem sikerült még beszkennelni az összes papírt.
Ez mondjuk jó kérdés, hogy a már meglévő papírokat be fogják szkennelni, és hogy az összes eddigi papír is rendelkezésre fog állni. Igen, valóban, hogyha tényleg a digitális okirattár is a cél, akkor azt tűnik logikusnak, hogy a korábbi eljárások iratanyagait is akkor elektronizálják.
Na most térjünk oda vissza, hogy milyen előnyökkel járhat. Ez most túl azon, hogy persze gyorsabb lesz. Lesz-e más előnye?
Ez az elektronikus ingatlan nyilvántartás össze lesz kapcsolva a többi közhiteles elektronikus nyilvántartással, például a cég nyilvántartással, és ennek például az a gyakorlati előnye lesz, hogyha egy cég nevében történik például változás, akkor nem kell külön kérni a földhivataloktól, hogy akkor ott is, ha annak a cégnek van egy ingatlan, akkor vezessék át ott is a cégnevét, hanem mivel a két nyilvántartás össze lesz kapcsolva, ezért automatikusan változni fognak ott is az adatok.
Tehát a cégek életében jelentős könnyebbséget és gyors napra készé válást fog eredményezni, de kicsit elébe szaladtam a dolognak, mi fog változni alapvetően, tehát hogyha hatályossá válik ez a jogszabály, akkortól kezdve mi minden változik.
A legfontosabb változás az az, hogy az ingatlan nyilvántartás háromdimenziósá fog válni. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem csak egy földrészleten álló építmény lesz az, ami a térkép ábrázoláson lesz, hanem például a föld alatt felhúzott építmények, egy alagút is a térképen meg fog tudni jelenni. Ezen túl szerintem még lényeges kiemelni azt is, hogy a kérelemre induló eljárásokban kötelező lesz a jogi képviselet, viszont a törvényi szigorítást tartalmaz és kifejezetten meghatározza, hogy jogi képviseletet ügyvéd, kamarai jogtanácsos és közjegyző láthat el. Ezzel kapcsolatban az is fontos, hogy a meghatalmazások benyújtása is elektronikussá vált, tehát ezt is innentől kezdve elektronikus űrlapon kell benyújtani, ugyanúgy, mint magát a kérelmet is.
Na most ennek a kötelező jogi képviseletnek mi a célja? A rossz nyelvek ilyenkor azonnal azt mondják, hogy kevés a munkája a jogászoknak, és milyen jó kis plusz bevételt tud ez jelenteni, de gondolom, hogy ezen felül azért van más cél is ezzel.
Szerintem ez azért biztosítékot is jelent, hogy olyan szakemberek fognak részt venni az ingatlan nyilvántartási eljárásban, akiknek egyébként fel is kell készülniük erre az új rendszerre, így például az ügyvédek esetén a kamara fog biztosítani tananyagokat, és egyben vizsgázni is kell, és csak olyan ügyvédek láthatnak el képviseletet ilyen ingatlan nyilvántartási ügyekben, akik egyébként megfelelő biztosítással is fognak rendelkezni, és le is vizsgáztak ebből az ingatlan nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos tananyagból.
Na most ez azt is jelenti, hogy itt bizonyos felelősségeket is vállalnak ezzel a résztvevő jogászok?
Igen, egyébként is minden ügyletért felelősséggel tartoznak a jogászok, úgyhogy itt pedig a jogalkotó célja az, hogy egy plusz felelősség is legyen e mögött.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, egy dolog még akkor nem világos, halasztódik ez a törvény. Jelen pillanatban hogy áll ez a dolog? Tehát mi látható, mikortól lesz végre akkor digitális ingatlan nyilvántartási rendszer?
Ugye most úgy néz ki, hogy 24. október 1-ével fog a törvény hatályba lépni, azonban több szakmai jelzés alapján lesz egy átmeneti időszak. Ez október 1 és december 3-a között lesz, és ebben az átmeneti időszakban az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat nem lesz kötelező használni, csak abban az esetben, hogyha magát a beadványt is elektronikusan nyújtották be. Azonban december 4-ével már kötelező lesz az erre vonatkozó szabályok alkalmazása. Is.
Tehát akkor nagy valószínűséggel jövő év legvégén, de legkésőbb 2025. januárjában már digitálisan folyik majd az ingatlan nyilvántartás Magyarországon.
Igen, remélhetőleg így lesz.
Minden, ami építőipar és ingatlan. Ezen a héten a Trend FM-en.
Az elmúlt percekben a KCG Partners ügyvédi társulás és a JÖSZ szakkollégium által létrehozott Studio Pragmatika tudásközpont szakértőit, Süveges Lidiát és Körtvélyesi Idát hallották Lakatos László interjújában. És ez volt már a reggeli Monitor Extra, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.